1974. december 12-e, csütörtök este.
Kedves testvéreim, mostanában rá kényszerít Isten, hogy olyasmiről prédikáljak, amiről különben nem szoktam, meg nem is szeretek prédikálni. Vannak szavak, amelyek nem tudnak tűzbe hozni, és bizony ilyen szó ez is, hogy ítélet. Sokkal inkább szeretek Isten szeretetéről, a megváltásról, a még nagyobb szeretetről és a még nagyobb szeretetről szólni. De mostanában akarva, akaratlanul elém kerülnek igék, és nem tudom kikerülni őket, és íme itt van ebben a mai Zsoltárban is ez a gondolat, hogy eljön. Eljön az Úr, hogy megítélje a földet. Elhoztam magammal egy íratot, egy folyóíratnak a legújabb számát, az Ökuménikus Sajtószolgálatnak a legújabb száma, ez Genfből küldik minden országba, csodálatos módon nekem is küldik, személy szerint ezt a Ökuménikus Sajtószolgálat című kiadványt. Azért hoztam el, mert ebben olvasható a főtitkárnak, egy bizonyos Potter nevű ázsiai embernek, ő most az Egyszerűek Világtanácsának a főtitkára. Olvasható ebben a számban ennek a Potternek a karácsonyi üzenete. Az a szomorúságom, hogy ez nem jut egyházunknak a tudatáig, mert nem fogják leközölni sajnos. Pedig hát tagja vagyunk az ökumenikus mozgalomnak, és állítólag gazdag együttműködés oda-vissza. Hát ez lenne a minimum, hogy ezt a karácsonyi üzenetet, amit nyilván a földkerekségén általában a legtöbb országban leközölnek egyházi sajtóban, hát az lenne a minimum, hogy itt is leközöljék, hogy gondolkozzunk el rajta, de az a gyanúm, bár csak megszégyenülnék benne, hogy ezt nem fogják leközölni, és így egyházunk népe nem tud semmit erről az üzenetről, pedig megérdemelné, hogy újra meg újra elolvassuk, elgondolkozzunk felőle. Ezt a mostani órát szenteljük arra, hogy megismerkedünk ezzel az üzenettel, és aztán elengedjük a gondolatainkat, az Isten irányítsa erre arra. És hát bizony az ítélet felé irányítja Isten a gondolatainkat, óhatatlanul, ha komolyan vesszük azt, amit ez a levél tartalmaz, meg amit a valóság elénk tár ezekben az időkben. Ennek a karácsonyi üzenetnek tényleg van egy megdöbbentő alaphangja, és igazából ezt az alaphangot akarom csak megpendíteni. A részletekről nem fogok sokat mondani, hiszen erről a szószékről sokszor halljuk azokat a részleteket, amik itt is megszólalnak, megjelennek. Ennek a levélnek az alaphangja az, hogy a karácsony a nagy evéseknek az ünnepe, holott ez a mostani karácsony a nagy éhezéseknek az emléknapja lesz. Hát önök emlékeznek arra a gyermekre, aki szintén földönfutó volt, éhségben jött a világra, és nyilván az éhezők közé tartozott József és Mária és a kis gyermek. Tehát azt mondja ez a levél, hogy a fogyasztó társadalmak számára karácsony megint alkalom a nagy evésekre. És ez így lesz nyilván most is, és ez nem jól van így, ha meggondoljuk azt, hogy milyen éhség van már, és fog növekedni ezen a világon, akkor át kellene gondolni a karácsonyt, hogy jól ünnepeljük mi a karácsonyt? Ezt kérdezi ez az ázsiai ember, és azt javasolja, hogy a karácsonyunk a bűnbánat és a megtérés jegyébe történjék. Hát ez kemény és keserű szó, érthető, hogy nem közlik velünk ezt a szót, és ha közölnék, akkor is hiába közölnék, mert továbbra is a nagy evésnek az alkalma lesz a keresztények között is a karácsony, se nem a bűnbánatnak, se nem a megtérésnek a napja. Így hát ez pusztában kiáltó szó. De azért figyelemre méltó dolog, hogy immáron nem csak ezen a szószéken én egyedül kiáltozok ilyesmit, hanem ime Genfből, az Egyházak Világtanácsának a központjából jön egy ilyen levél, hogy keresztjének álljunk meg, és gondolkozzunk, és változtassunk valamit, mert ami karácsonyi ünneplésünk, és benne a tékozlásunk, nem illik ahhoz az eredeti karácsonyhoz. És hát ő elmondja megint ezeket az adatokat, amiket sose hallunk eleget, mert nagyon meg kellene rendülni ahhoz, hogy már ne csak a fülünkig, hanem a szívünkig érkezett légyen ez a sok adat. Ő még egyszer elmondja azt, hogy az emberiség nagyobbik fele éhezni fog karácsonykor is, a nagyobbik fele. Ha 4 milliárd ember van, most már nagyon közel vagyunk, talán már ott is vagyunk, hogy 4 milliárd ember van, akkor több mint 2 milliárd nem kapja meg azt a mennyiséget, ami az élet egészséges fenntartásához szükséges, és ő ezt az adatot mondja, hogy 460 millió ember van a nagyon súlyos éhezés, gyakorlatilag az éhhalál közelében. Ma hallottam egyéb forrásból azt, hogy jelenleg évente 15 millió 5 éven aluli gyerek hal éhen. Azt mondja a főtitkár, hogy ez adatok jelenlétében és ez adatoknak a terhe alatt gondoljunk arra, hogy az a názáreti gyermek az nem a presztízsnek és a hatalomnak a fényében jött, hanem egy istállóban született, és azért, mert a ház belsejében nem volt számára hely, és Heródes, aki az ős típusa minden zsarnokságnak, amely meg akar gyilkolni mindenkit, minden potenciális fölszabadítót, Heródes halálra kereste ezt a gyermeket. Ez a valóságos karácsony. Egy éhező család halálos üldözésnek az árnyékában melengette a gyermek Jézust. Ezt gondoljuk meg akkor, amikor a zabálásnak a karácsonyát fogjuk ismét produkálni. És idézi a korintusi levélből ezt az igét, ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus jó téteményét, hogy gazdag lévén szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. És idézi a Filippi levél második részéből azt, hogy ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másikét is. És emlékezzünk az Úr Jézusra, aki nem tekintette zsákmánynak az ő gazdagságát. Tehát azt mondja, hogy a karácsony ebben az évben legyen a bűnbánatnak és a megtérésnek az ünnepe. És ezt mi egyház is valósítsuk meg, és amennyire rajtunk áll, társadalmunk is, gazdaságilag, politikailag, fajilag, mindenféleképpen új struktúrákra van szükség azért, hogy valami módon elébe menjünk a fenyegető veszedelemnek. Egyébként mindjárt az első sorokban mondja ez a levél, hogy 1974, ez az esztendő azért nevezetes, mert most rákényszerült az emberiség, az egész emberiség rákényszerült arra, hogy tudatosítsa azt, hogy halálos veszedelemben van. A túlélés problematikussá lett. Hát ezek adatok, és én ezekre támaszkodom, ezek vannak. Mondom, ezek készítettek, hogy most már a Bibliának az ide vonatkozó részeit is egy kicsit még egyszer átnézzem, és keressem ennek a jelzéseit, és így lapoztam ma az egyik legnehezebb részre, a második tesszalonikai levélre, amiben Pál tanítást ad a gyülekezetnek, mégpedig annak a gyülekezetnek, amelyik rosszul értette először a dolgokat. Az első korintusi, első tesszalonikai levélben is van ilyen helyreigazítás, hogy persze jön Jézus Krisztus, de hát addig azért dolgozni kell, nem lehet abba hagyni az életet. Ez az első tesszalonikai levélnek a mondani valója, mert úgy látszik voltak keresztjének, akik olyan gyorsan elkövetkezőnek gondolták, meg úgy félreértették Jézus visszajöttét, de akkor már nem is érdemes dolgozni. Hát az első tesszalonikai levélben azt mondja Pál, hogy hát emberek vigyázat, ha holnap után jön, akkor ma meg holnap még el kell végezni a mindennapi munkát, esetleg a kertet ásni kell, esetleg fát kell ültetni, mert semmiféle változás nincs a napi teendőinkben azért, mert jön Jézus. Mindenki a maga munkáját, aki mosogat, az mosogasson, aki kertet kapál, az kapáljon, aki prédikál, az prédikáljon. Csinálni kell utolsó napig, tehát azért, mert Jézus jön, azért nem szabad fölfüggeszteni a dolgot. Ez tehát van az első levélnek a tartalma. A második levélben visszatér Pál erre az ügyre, mert még további dolgokat kell tisztázni, és ebben a második levélben azt tisztázza Pál, hogy hát azért nem olyan gyorsan jön el, mint ahogy gondoltátok, vagy gondoltuk. Nem mondja ki kifejezetten önmagáról, de ezért biztos önmagát is beleérti. Azért olyan gyorsan nem jön, mert még itt valaminek történni kell. És itt van egy csodálatos rész a második tesszalonikai levélben, amiben sajnos nem tudunk eligazodni. Tudnék, az az érdekes, hogy itt emlékezteti az apostol őket, hogy hát amikor ott voltam nálatok, én ezt elmondtam részletesen, elfelejtettétek? És itt csak emlékezteti őket valamire, de nem mondja el, hogy mi az, amire emlékezni kell. Ezek a tesztolók emlékeztek, de bár egy kicsit bővebben írta volna, hogy emlékezzetek, hogy én azt meg azt meg azt mondtam, de ezt nem mondja. Emlékezzetek, amit mondtam. Na most így figyeljük az igét, amit az apostol mond. Hosszabb részt olvasok, hogy egy kicsit a hangulata is elénk álljon ennek a levélnek. Kérünk pedig titeket, atyám fiai, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére, és ami ő hozzá leendő egybe gyűlésünkre nézve. Tehát itt a téma, beszélgessünk, hogy is van, eljön, és mi összegyülekezünk, összetalálkozunk őnála. Kérlek, ne tántorítassatok el egy hamarati értelmetektől. Tehát ők értik a dolgot, azt mondja Pál, ettől ne tántorítassatok el, se ne háborítassatok meg se lélek által, tehát valami szent lélek kijelentés által, se beszéd által, se nekünk tulajdonított levél által, mintha már itt volna a Krisztus a ma napja. Tehát vigyázat, közeledik, jön, egyszer majd itt lesz, de még most nincs itt. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön el az addig, míg nem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelem fia, aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Tehát lesz valami nagy törés, valami nagy szakadás. Egyéb helyeken Antikrisztusnak nevezi a Szentírás ezt, akit itt így mond a Pál, a bűn embere, a veszedelem fia. Tehát a történelem megy oda, hogy egy valaki kiemelkedik, a bűn fia, a veszedelem fia, és az valamit elvégez. Nem emlékeztek-e, hogy megmondtam néktek ezeket, amikor ti nálatok voltam? Tehát itt utal vissza, hogy hát ezekről sokat beszélgettünk, amikor nálatok voltam. És most tudjátok, mi tartja vissza, amiért csak a maga idejébe fog megjelenni. Na itt van az, hogy ti tudjátok, hogy mi tartja vissza. Hát sajnos mi nem tudjuk. Ezt kellett volna még megmondani. Tényleg olyan döbbenetes, hogy egy meglévő tudásra utal. Ott voltam, beszéltem néktek az Antikrisztusról, de azt is mondtam, hogy valaki visszatartja, nem tudja igazán kifejteni a hatását. Azt mondja, tudjátok, mi tartja vissza, amiért csak a maga idejébe fog megjelenni. De sokat adnánk egy mondatért, ha Pál megírta volna, hogy hát mondtam nektek. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne, csak hogy annak, aki azt most még visszatartja, félre kell az útból tolatnia. Hát azt mondja, hogy már a világban lehet érzékelni ezeket a veszélytő emberellenes gyilkos erőket, az antikrisztusi erőket, de ezek nem bontakoztak ki igazán. Valaki féken tartja. Működik már a törvényszegés titkos bűne, de valaki visszatartja, ennek a valakinek el kell az útból tolatnia, és akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével. Hát ez a másik vonal, amivel foglalkozni kell, úgy látszik. Egyébként annak idején a drága emlékezetű Csia Lajos testvérem, aki az én, így mondhatnám, hogy a bibliai tanítóm volt, sokan tanítottak, de a bibliai tanítóm Csia Lajos volt, ő mondotta annak idején, hogy úgy vannak ezek a dolgok, hogy amikor közelednek, akkor fogjuk igazán megérteni. Tehát 200 évvel ezelőtt nem lehetett volna megérteni ezeket, úgy, mint most. Amint megyünk az idők vége felé, úgy értjük a Biblia ide vonatkozó részeit is. Ma már egy kicsikét jobban értem, mint Csia Lajos életében. Ennek összesen csak 20 esztendeje talán. De egy kicsit már is jobban értjük, hogy valóban működik itt valami félelmetes embergyilkos erő, de tényleg valami visszatartja. Nem tud igazán kibontakozni. Van atomfegyver, és nem tud elsülni még az atomfegyver. Valaki visszatartja, nem a nagy emberi jó akarat. Itt valami titok van, valamiféle hatalom van, pedig maguk a tábornokok mondják, hogy amikor nagyon sok fegyver van együtt, az el szokott sülni. A történetnek az a tanulsága, hogy ha nagyon fölhalmozzák a fegyvereket, az egy óvatlan pillanatban elsül. Már pedig most rettetesen sok van fölhalmozva, és még nem sült el. Nem azért, mert a tábornokok békés emberek lettek közben, meg a politikusok okos emberek lettek közben, hanem valaki visszatartja még. Még nem sülhetnek el ezek a fegyverek. De ez a valaki félre tolatik, és akkor félelmetes dolgok lesznek. És akkor jelenik meg Jézus Krisztus elevél szerint. Hát testvérek, ez olyan, bennem mondom, hogy rákényszerülök arra, hogy foglalkozzam ezekkel, amikkel nem szeretek. Igazán mondom, nem szeretek foglalkozni, de azt hiszem, hogy nagyon engedetlen lennék, hogyha az Isten kényszerítésének ellenállnék, és nem foglalkoznék. Ez a levél maga is egy ilyen ösztönzést adott, hogy igenis foglalkozzunk ezzel. Tehát még egyszer mondom, hogy két vonal foglalkoztat az adatok, amelyek nagyon súlyosak, és ezeknek az adatoknak a fényében kezd megvilágosodni az, amit eddig nem igen értettünk, hogy micsoda feszültség van a történelemben. És nem politikai feszültség, annál sokkal mélyebb feszültség. Nem az, hogy kapitalizmus és szocializmus feszültsége. Ez egy konkrét, hatalmi, gazdasági feszültség, ez is van. De e mögött sokkal félelmetesebb feszültségek vannak. Sokkal félelmetesebb. És mintha éreznék ezt, és azt mondják, hogy nem egyezkedünk ideológiák, de azért összefogunk, hogy el ne süljön az atomfegyver. Ezt olvassuk az újságban, hogy ezért jönnek, mennek ide-oda a világ nagyjai, hogy igaz ugye, hogy súlyos perünk van egymással, gazdaság, mindenféle vonalon, de jaj, ennél nagyobb baj fenyeget most minket. Na tehát testvéreim, mondom, az adatok az igéhez kényszerítenek, az igék megvilágítják jobban az adatokat, és itt arról van szó, hogy valami félelmetes világfeszültség van, de valaki még vigyáz erre a világra. Tényleg, ha ide jönne a jó Pál és megmondaná, hogy amit a tesztelők tudtak, hogy azt mi is tudjuk, de jó lenne. Nem akarom most a lehetséges feleleteket elmondani, amit az egyház történelem során erre adtak. én nagyon valószínűleg tartom azt a sok felelet közül és ezt tartom én a legvalószínűleg, hogy Isten szelleme vigyáz az emberiségre. Isten szelleme akadályozza a teljes antikrisztusi gyilkos indulatoknak a kitörését. De az, hogy eljön az Úr ítélni a világot, ez talán mindössze annyit jelent, hogy kivonja az ő szellemét. Hogy elszabadul, hogy láttassék meg, hogy kicsoda az ember. Az Isten nem bottal ver, és nem villámokkal sújt. Hát a félelmetes ítélet tulajdonképpen a leleplezés, napvilágra jövetel. Elvonja azt az erőt, amelyik megfékezi az antikrisztusi erőt, és akkor kitűnik, hogy hova jutott az emberiség. Na de testvérek, mindezek mellett ismétlem, szabad nekünk, egy kicsit úgy mondom, mint az utolsó egyiptomi éjszakán, de egy kicsit tényleg úgy, szabad karácsonyt ünnepelni. Szabad úgy, hogy vigyáznak az Isten angyalai, úgy, ahogy Jézus Krisztusra a Getsemáné kertjébe vigyáztak, vigyáznak, és szabad nekünk ünnepelni, és még végezetül egy igét Lukács szövegéből, Jézusnak a végidőkre vonatkozó szavaiból, és ez mutatja, hogy tényleg szabad Jézus fölhatalmazása szerint is mindezeknek a tudatába kedvesen, derűsen örülni, gyertyát gyújtani a gyerekeinknek a boldogságában, gyönyörködni szabad, és csináljuk. De tudni kell azt, hogy egy ilyen összefüggésben van a nagy éjszakában egy kicsi gyertyafény, ami karácsonyunk. A Lukács 21-ben olvassuk ezeket a verseket. És lesznek jelek a napban, holdban és a csillagokban, és a földön pogányok szorongása a kétség miatt, amikor a tenger és a hab zúgni fog, mikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek, mert az egek erősségei megrendülnek, és akkor meglátják az embernek fiát eljönni a felhőben hatalommal és nagy dicsőséggel. Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel, és emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelget a ti váltságtok. Most ez ragadott meg különösen, amikor kezdenek meglenni. Amikor még csak úgy az első szelek fújdogálnak, még nincs itt a nagy vihar. Mikor kezdenek meglenni, nézzetek föl, tehát ne csak az adatokat nézzétek, mint ahogy engem sokszor kísért, hogy leragadok az adatoknál, följebb, adatokat és följebb, nézzetek föl, emeljétek föl a ti fejeteket, mert elközelget a ti váltságotok. Elközelít az emberiség megváltása. Félelmetes kríziseken, éhségeken, valószínűleg vér, folyamokon át, de a váltság közeledik el, emeljétek föl a fejeteket. Ezt a kettőt együtt, hogy látni a dolgokat és fölemelni a fejünket, ez nehéz. Mert nem nézni a dolgokat és úgy az egekbe bámulni, az könnyű. Vagy leragadni az adatoknál és már nincs is erőm fölnézni, az is könnyű. Ezt a kettőt kéri Isten, hogy nézzétek ezeket, és emeljétek föl a fejeteket. Hát így kell szerintem a nagy világ összefüggésben, és egy kicsit ennek a levélnek a szellemében ünnepelni. Bárcsak sokfelé olvasnák, gondolkoznának ezen a levélen, bűnbánattal, megtéréssel, más módon, egészen új módon karácsonyt ünnepelni. Segítsen minket Isten, hogy lássuk a dolgokat, gondoljunk arra, hogy több mint 2 milliárd ember éhes lesz karácsony estén, 450 millió az éhhalál szélén tántorog, és 15 millió gyerek. A betlehemi gyermeket úgy ünnepeljük, hogy 15 millió gyermek éhen halt ebben az évben. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Édesatyánk, fölidézzük emlékezetünkben a te apostolodnak szavát, mint bánkódók, noha mindig örvendezők. Segíts minket arra a lehetetlenre, hogy együtt legyen bennünk ez a kettő, mint bánkódók a világ állapotán, a magunk erőtlenségén, a keresztjének, az Anyaszent Egyház erőtelenségén, önzésén, szívtelenségén, bánkódók és mégis örvendezők. Mi nem tudjuk ezt együtt cselekedni, édesatyánk, vagy bánkódunk öröm nélkül, vagy pedig becsukjuk a szemünket, hogy ne is lássuk a világ nyomorúságát, és belehajtjuk magunkat valamilyen mesterkélt örömbe. Kérünk most, édesatyánk, hogy valósítsd meg mi bennünk is az apostol szavát. Mint szegények és sokakat gazdagítók, semmi nélkül valók és mindennel bírók, mint bánkódók, noha mindig örvendezők, segíts minket, édesatyánk, ilyen ünneplésre. Könyörgünk azért, hogy ne vont ki a te lelkedet a világból, édesatyánk. Tartóztasd vissza a démoni erőket, az antikrisztusi erőket. Tartóztasd, mert különben iszonyatos vége lesz az emberiségnek, ha te kivonod a te szellemedet az emberségnek, a jó akaratnak, az engesztelődésnek, a megértésnek, a megbocsátásnak, a szeretetnek szellemét, ha te kivonod ebből a világból a fölhalmozódott antikrisztusi erők, félelmetesen pusztítanak. Vigyázz reánk, Istenünk! Tartóztasd fel az antikrisztust és az ő seregét. Könyörgünk ezért az emberi nemzetségért. Édesatyánk, adj megtérést együttesen is a népeknek, nem csak egy-egy embernek. Együttesen is a gazdag népeknek adj megtérést, hogy tudjanak osztozni a nyomorúttal. Add ehhez a te szent lelkedet, ehhez kevés a prédikáció, kevés a fenyegetés, kevés a szervezés, kevés a politikai kényszerítés, pedig mindez úgy kellene, de mindez kevés. Add a te szent lelkedet, hogy a gazdag, a Jézus Krisztusban tudjon osztozni a szegénnyel. Mi Urunk Jézus Krisztus, aki beszélgettél Zákeussal, és megnyitotta görcsbe merevedett kezét adásra, visszaadásra. Úr Jézus Krisztus, látogass meg a világ népeit, gazdagokat, adj ébredést, gyógyulást, új világot. Mi Urunk Jézus Krisztus, irgalmaz nékünk, készíts békességes karácsonyt és áldott folytatást, új évet, új kezdést, megtérést. Hallgass meg a mi imádságunkat, még inkább a Szent Léleknek a könyörgését, aki jobban tudja nálunknál, hogy miért, hogyan kell imádkozni. Édesatyánk, a te szeretetedre hallgass, és könyörülj ezen az emberi nemzetségen. Amen.